7 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztést tervez a kormány Magyarországon. Ezt a döntést a kabinet szerdai ülésén hozta meg, pénteken pedig Pakson jelentették be. Magyar Péter miniszterelnök az MVM paksi atomerőművében tartott sajtótájékoztatót. A kormányfő kiemelte, hogy a fejlesztés a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját teszi ki. Első körben egy 868 milliárd forint értékű energetikai programot fognak megvalósítani. A miniszterelnök szerint az előző kormány hosszú éveken át akadályozta a szélerőműveket. Ezt az időszakot most lezárják, és új szabályozási környezetet teremtenek a beruházásokhoz. Az engedélyezést uniós források felhasználásával, a hálózat fejlesztésével gyorsítják fel. A cél az, hogy a megtermelt zöld és tiszta energiát könnyebben lehessen tárolni is. Az új rendszereknek köszönhetően az energia értékesítése is sokkal egyszerűbbé válik. Nőtt a fontosabb nyári gyümölcsök, így a medgy, a kajszi és az őszi barack termés mennyisége és termés átlaga is az idei szezonban. Ezt az Agrárközgazdasági Intézet közzétett összesítése tartalmazza a július közepén rögzített adatok alapján. A kajszi barack termés mennyisége a tavalyi közel 6000 tonnáról csak nem 16000 tonnára emelkedett. A zöldségek terén szintén javulás látható. A zöld borsó, a takarmányborsó és a csemege kukorica hektáronkénti hozama is nőtt. A friss adatok szerint a hazai zöld borsót több mint 16.300, míg a csemege kukoricát több mint 22.000 hektáron termesztették idén. Megkezdődött az idei szüret a Dél-Balatonon a legkorábbi érésű Csaba gyöngye szőlőfajtával. Nagy Márka, a Varga Pincészet pincevezető elmondta, hogy a korai fajták jól átvészelték az aszályt, így átlagos termés várható. A friss szőlőből készült könnyed, gyümölcsös, félszáraz bor a tervek szerint már szeptember elején a boltokba kerül. A fogyasztói szokások alakulása miatt a pincészet idén alkoholmentesítő berendezés beszerzését is tervezi a kínálat bővítésére. A cég várakozásai szerint az idei évben is a tavalyihoz hasonló, több mint 12 millió palack bor értékesítésével számolnak. Augusztus 3-a és 9-e között rendezik meg a 18. Sófár Református Dicsőítő Iskolát Bonyhádon. A csaknem két évtizedes múltra visszatekintő találkozó a hazai református dicsőítés meghatározó központjává vált. Az egyhetes táborban hangszeres és énekes kurzusok, művészeti műhelyek és közösségi programok várják az érdeklődőket. A rendezvény vezér igéje az 57. Zsoltárból származik, emlékeztetve arra, hogy a dicsőítés a nehézségek idején is a bizalomból fakad. A szervezők célja, hogy a résztvevők a zenei fejlődés mellett elmélyüljenek Isten igéjében és a gyülekezeti szolgálatban. A tábornak idén is a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola ad otthont. Országgyűlési képviselők segítségét kérte Szalonna polgármestere a Szlovákiából áttelepült roma családok ügyében. Balogh Zsolt a helyzet miatt Csuzda Gábor és Németh Csilla képviselőkhöz fordult, mert az eset túlmutat a hatáskörén. A szalonnai önkormányzat korábban rendeletet hozott az önazonosság védelméről és betelepülési hozzájárulást vezetett be. Kassa Tóváros polgármestere és a szlovák roma ügyi hivatal is jelezte, hogy nem létezik szervezett áttelepítési program. A családok saját elhatározásból civil szervezetek segítségével vásároltak ingatlant, de a helyzet encsen is aggodalmat keltett. A hatóságok ellenőrzik az információkat, és a következő napokban személyesen is tájékozódnak a valós helyzetről. Több ezer hamisított vírusos levelet küldtek szét ismeretlenek a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. A csütörtöki üzenetek feladójaként valótlanul a Semmelweis Egyetem Élettani Intézet gazdasági irodáját tüntették fel. Az e-mailek egy olyan címmel érkeztek, amely az egyetem hálózatában nem is létezik. A megtévesztő levelek tárgya egy megrendelés számot tartalmaz. Az egyetem arra kéri a címzeteket, hogy ne nyissák meg ezeket a leveleket. Tilos a csatolt fájlokra vagy hivatkozásokra kattintani, az üzeneteket pedig azonnal törölni kell. A leveleket egy egyetemtől független, ismeretlen hálózatból küldték ki.
Az időjárásról.
Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Régi ismerettségünkre való tekintettel, ha megengeditek, tegeződnék. Mai témánk az e-rollerek lesznek. Ugye itt már most nagyon sok történet, nagyon sok minden zajlik az e-roller körül, hogy már új kresszre van szükség, ennek a átalakítása, majd ezekről is beszélgetni fogunk. De az első kérdésem az az lenne, hogy talán tisztázzuk, hogy mi is ez az e-roller, hova tudjuk sorolni, milyen fajtái vannak, mit tudhatunk erről a közlekedési eszközről, hogy mi is ez az eszköz.
Ugye hazai jogszabályi kategorizálása jelenleg még nincsen, ami egy picit szomorú, ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen Európa legtöbb államában azért ezt már sikerült megugrani. Egyébként pedig fajék egyszerűségű dologról van szó, tehát egy nagyon egyszerű kis, általában kétkerekű jármű. Ugye nálunk még nem jármű tulajdonképpen, hiszen nincs benne a jogszabályban, de tuti biztos, hogy az lesz. Egyébként annyira egyértelműek a külföldi példák is, hogy azért nincs itt olyan nagyon sok gondolkodni való ezen, bár nyilván a részleteket azért tisztázni kell persze. Jellemzően ugye ezeken nem ül a vezetőjük, hanem áll rajta, és a vezető kívül más ugye nem áll rajta, tehát ezeken utas szállítani alapvetően nem lehet, nem erre vannak kitalálva. Ezeket az e-rollereket ugye valamilyen elektromos motor hajtja. Igazából itt nagyon sokféle törekvés van nálunk is, ugye nemrégiben jelent meg például egy ilyen ábra, ami nagyot futott ugye az interneten, és ott ugye háromféle szempont szerint is kategorizálnák őket. Nem biztos, hogy erre ilyen szinten szükség van. Alapvetően elég az, hogyha a sebességük alapján soroljuk őket kategóriába, és itt az egyik határ az a 25 km per óra, a másik határ az a 45 km per óra. Ugye az a roller, amelyik hát hivatalosan nem tud 25 km per óránál többet, az egy kis veszélypotenciálú jármű, ennek megfelelően néhány apró eltéréstől eltekintve alapvetően úgy kezeljük majdnem, mint egy kerékpárt, és körülbelül hasonló szabályok lehetnek rá majd érvényesek. Ami ennél nagyobb, ugye, de 45-nél nem nagyobb, arra meg egyen nagyobb, ha tetszik, fokozat, az már olyan, mintha segédmotoros kerékpár lenne. A 45 fölöttiek, azok pedig hát igazából tulajdonképpen ilyen házi barkácsolással jöhetnek létre, hiszen ezek az eszközök, ezek többet tudnak, mint amire ugye engedélyezve vannak, és ugye a magyar, de egyébként külföldön is van erre példa, hogy mondjam, hajlamos rá, hogy beavatkozzon és mesterségesen szabálytalanul megnövelje az ezekkel elérhető sebességet. Nyilván, ha ezt megnöveli, akkor onnantól ő értelemszerűen kategóriát ugrik.
Roland, fordulok egy picit hozzád. Te, mint aki aktív használója is az ilyen eszközöknek, egy kicsit mesélj arról, mire kell odafigyelni, milyen menet tulajdonságai vannak egy ilyen járműnek, eszköznek, mire kell odafigyelni, hogy mondjuk akár szabályosan, nem túl veszélyesen közlekedjünk vele.
Nekem szerencsére egy olyan rollerem van, ami ez a 25 km per óra tervezett sebesség alatti, tehát igazából én szágódolni nem tudok, de igen, rengeteg veszélyforrás van, de ez leginkább abból ered, hogy az infrastruktúra borzasztó állapotban Miskolcon. Ugye sima fizikai dolog, hogy a keréknek az átmérője az nagyon-nagyon domináns, abból a szempontból, hogy hogy tud átmenni a különböző hibákon, szegélyeken, fekvőrendőrökön. Most ebből a szempontból a rollereknek szinte bármilyet használunk, nagyon nagy hátrányban vannak, hiszen kicsi az átmérője a kerekeknek, ezért fokozottan érzékenyek a úthibákra, hosszanti hibákra, keresztbe lévő, gyakorlatilag mindegyik hibára. Ezek potenciálisan nagyon veszélyesek tudnak lenni, hiszen beleragad egyszer a roller, az utas meg a helyzetéből adón egyszer megy tovább a levegőbe, vagy a rolleren keresztül, a kormányon keresztül átesve. Tehát ez egy olyan adottság, ami nem is lehet változtatni, illetve a rolleren nem lehet változtatni, de az utak állapotán lehetne mit javítani. és néha még ugye kerékpár is nagyon veszélyes, pedig annak van a legnagyobb kereke. Én egyébként a legtöbbször kerékpár azok is rollerezni, tényleg csak alkalmanként szoktam, amikor azzal praktikusabb a közlekedés, vagy azzal praktikusabb menni.
Másik oldalát is mutassuk meg, hogy miért praktikus, hogyan tud bekapcsolódni egy e-roller, akár a városi közlekedésbe, gondolom inkább úgymond idézőjesen rövid távon hasznosabb ez az eszköz. Miért, hogyan hasznos a közlekedésben?
Igazából a legnagyobb előnye az, hogy nagyon-nagyon mobilis, nagyon kis helyet foglal. Fel lehetne venni egy járműre nagyon könnyen vele, bárhol lerakható, tehát egy, ha mondjuk Miskolcék egy szabványos autó számára kilőtt parkolóhelyből indulnak ki, akkor gondoljuk el, hogy 14-18 elektromos rollert ugyanazon a helyen le lehetne tenni. Tehát mennyire más lenne, megszűnne a parkolási probléma, nem ismernénk ezt a szót, mi az, hogy a parkolást problémával összehozunk, megszűnne. Nagyon gyorsan elő lehet venni, és viszonylag könnyű, tehát ezek a tervezetten 25 km-t meg nem haladó sebességű rollerek általában szinte mind 15 kg alattiak. Tehát azt lehetne mondani, hogy jóval könnyebbek, mint egy olyan kerékpár, ami elektromos rásegítésű. Inkább a hagyományos hajtású kerékpároknak a tömegével vetekszik. Be lehet rakni egy autóba, és akkor, hogy mondjuk mi a ezen kívül, mik az előnye, igazából nagyon jól lehet haladni vele, nagyon kis helyen elfér, az utakon is, és pont ez az egyik előnye, hogy a zsúfolt belvárosi részeken nagyon kis helyet igényel menet közben is, és nagyon kis helyekre is be lehet férni. Azt akartam kikerülni, hogy lehetne azt csinálni, hogy ne autók között szlalomozzanak az emberek, tehát igen, erre is kell figyelni. Illetve biztonsági okokból, ugye nagyon fontos, nem még a rollereknél, hogy ugye ezeken a fék általában ezeknél a 25 kilométerek tervezetteknél nem olyan erős. Tehát itt a nagyon jó marketing anyagok keletkeznek, hogy hány méter alatt megáll 20 km per órás sebességnél, de valójában nincsenek olyan fejlett fékrendszerrel ellátva, mint akár egy hagyományos tárcsás bicikli. A nagyobb rollerekre értem, szerintem sokkal komolyabb fékeket tesznek, abban viszont nekem eléggé kevés a tapasztalatom.
A közlekedésbe hogyan jelent meg, hogyan használják az emberek, mennyire szabályosan, mennyire nem, hogyan használják így a hétköznapokban az e-rollereket, így mi a tapasztalat, mi jön vissza, ti miket láttok, miket tapasztaltok, mert elég régóta köztünk vannak ezek az eszközök, ezek a járművek.
Én úgy látom, hogy tulajdonképpen a rollereknél is ugyanaz van, mint bármelyik másik közlekedési módnál, tehát van, aki szabálykövetőbb, van, aki szeret most idézőjelbe téve vagánykodni, van, aki ittas, van, aki nem ittas, tehát teljesen változó, bár bizonyos jellemző minták azért megfigyelhetők, tehát ugye főleg a fővárosban van jelen ugye az a jelenség, amikor elsősorban ezeket a megosztott rollereket, ugye ilyen hétvégi, vagy nem feltétlenül hétvégi bulik után, éjszaka, finoman szólva nem józan állapotban elkezdik ugye vezetni, aztán valójában a roller vezeti a vezetőjét, és akkor ugye megvan a baj, és ebből jön aztán a médiában a hiszti, hogy úristen, hát ez életveszélyes. Hát önmagában a roller az nem életveszélyes, vagy a rollerrel való közlekedés, de való igaz, hogy nyilván, hát az előbb mondta ugye Roli, hogy kicsi a kerék, oda kell figyelni. Tehát azért itt van annak jelentősége, amit úgy szoktak fogalmazni, hogy járművezetése képes állapotban vagyok-e, avagy nem. A másik ilyen probléma, ami mondjuk jellegzetes felhasználói csoport lehet, az a gyerekek. Ugye azt is bemondtad, hogy picit másabb a menetdinamikája azért ezeknek, talán nem is picit, mint mondjuk akár egy kerékpárnak, vagy akár mondjuk egy hagyományos mechanikus rollernek, és igazából talán itt is lehetne szerepe mondjuk egy jogszabálynak, hogyha az adna egy pici iránymutatást arra, hogy milyen életkortól lehet rollerral közlekedni, vagy elektromos rollerral közlekedni, mert azért a gyerekek, azok életkortól függően nem biztos, hogy érettek erre. És ugye itt például mi kifejezetten rossznak tartjuk azt, amit most itt láttunk, ha már erről az ábráról megemlékeztünk, hogy ugye 12 éves kortól már engednék az e-rollereknek a használatát. Nem akarunk mi rosszat a gyerekeknek, de a 12 éves kor az kevés ehhez, tehát legalább azért a 14 az kellene, és tényleg nem akarunk rosszat a gyerekeknek, mert addig is lehet rollerezni, csak tényleg azzal a gyerek rollerrel, ami ma is létezik, ez a kis hagyományos, kis mechanikus roller, azzal rollerezgesse magának, de az e-rollerhez ő még pici. És akkor ugye ebből megint jönnek azok az esetek, amikor felreáll a gyerek, és utána ugye az orvosok verik a tamtam dobot, hogy úristen, ez életveszélyes, megint nem az eszköz az életveszélyes, hanem az az életveszélyes, hogy nem rendeltetésszerűen használni, nem tudja még a gyerek rendeltetésszerűen használni. Tehát mondjuk például ilyenek.
És a jogszabályi környezet nem járul hozzá ahhoz, hogy tudja, hogy kellene használni, hiszen semmilyen szabályozás nincs.
Erről mit gondoltok, hogy például ugye, hogyha jogosítványhoz is fogják kötni, ugye, ha jól tudom, már ilyen
nem,
is van
a tervezetben. A kis rollert azt azért nem.
De hogy a gyerekek hogyan tudnák jól használni, hogy akkor valahogy szülői engedéllyel egyáltalán, hogy lehetne mondjuk gyermekeknek vásárolni, hogy lehetne ezt az egészet úgymond, vagy hogy lehet ezt feloldani, hogy tényleg mindenkinek jó legyen.
Szerencsés esetben egy gyerek nem egy elektromos rásegítési rollerrel fog életében először találkozni, hanem ahogy egyszerűen felnő, gyakorlatilag egy éves korától már egy lábban hajtós roller az sokkal ideálisabb ráhangolódás jelent arra, hogy lehet két keréken menni. Vagy ugye ez a mondjuk a futóbicikli lehet ennek a biciklizésnek a párja, az is kétkerekű, és gyakorlatilag egy éves korban már alig elkezd járni, már ezt lehet odaadni neki, és akkor másfél évesen már tökéletesen tud majd két keréken biztonsággal menni. Ugyanígy a rollereknél is szerencsés esetben, ugye mondjuk nevezzük jármű kategóriának akkor azt a rollert, ami az elmúlt évtizedekben volt, azokkal nagyon jól el tudja sajátítani azt, hogy mozog egy roller, mikre kell figyelni, annak is értelmeszerűen kiskereke lesz, de a tömege sokkal könnyebb, tehát még akár egy felnőtt roller és egy 4 kg környékén megáll, ami nagyon megneveli a kezelhetőségét.
És akkor azt hogyan látjátok, milyen fizikai, illetve milyen jogszabályi környezetek kellenének, ugye ez is most van alakulóban, mármint a jogszabályi környezet, mi lenne az ideális szerintetek, akár a jogszabályi, akár a úgymond a kerékpárutak, vagy a fizikai környezetből adódóan?
Hát ugye a fizikai környezet, vagy az úthálózat kapcsán én inkább azt emelném ki, mert ez egy tragédia, hogy az úgynevezett kerékpárút hálózat az gyakorlatilag egy olyan jó 10 éves folyamat, nem sokkal több, amikor kialakult. És amikor ezeket elkezdték építeni, ugye jellemzően EU-s forrásokból, akkor már pontosan tudható volt két trend. Az egyik az, hogy a rollerek meg fognak jelenni, lehet, hogy még akkor nem volt annyi, de már hogy az elektromos rollerek meg fognak jelenni, ez az egyik. A másik, ami Miskolcon még talán kevésbé jellemző, de a fővárosban már tényleg elég sokkal lehet találkozni, az úgynevezett kargó kerékpárok. Ott is probléma van. Azok a kerékpárok, amelyek ilyen nagyon sokféle változata van, de nagyobb, mint egy egyszerű kétkerekű kerékpár, van kétkerekű, háromkerekű, négykerekű változata, és lehet benne például gyereket szállítani, lehet benne kiskutyát szállítani, vagy éppen lehet benne bármilyen más árut szállítani. A fővárosban már például a GLS is használ ilyet, kargó kerékpárt. És ugye most, amikor napirenden van az is, hogy kressz módosítás, új kressz, stb., akkor ebben is elkezdődött a vita talán arról, hogy mondjuk ezek a kargó kerékpárok hol közlekedhetnek. Mert ugye az egyik tábor azt mondja, hogy ha én viszem a kargóval a gyerekemet, akkor nyilván az a jogos igényem, hogy én a kerékpár úton szeretnék menni, mert hogy ott érzem magam biztonságban. Ezzel nincs is semmi baj, csak ugye az a kerékpárút, az egy olyan műszaki hulladék, aminek egyszerűen a geometriai tervezési paramétereiből adódóan, hát ugye folyópályán se nagyon fér el egymással szemben sem, hát még sokszor kétkerekű kerékpárnak is ugye összeakad a kormánya, mert annyira kicsi a szélesség. Aztán a csomóponti környezetek azok ugye külön kritikusak, ahol derékszögben kellene kanyarodni, de úgy, hogy még ott van egy jelzőlámpa oszlopa, vagy egy közvilágítás oszlopa, vagy bármi, arról nem beszélve, hogy a forgalomtechnikai problémák, tehát ezekben a projektekben igazából nem is volt indikátor, és nem is volt szempont, hogy a csomópontokat hogyan oldják meg. És ezért az lett a végeredmény, hogy hát valahogy átkalapálták őket, de nem volt úgy megtervezve, ahogyan ezt meg kellett volna tervezni. És akkor most, amikor jönnének a kargók, meg jönnének a rollerek, akkor igazából az a probléma, hogy ez a hálózat erre teljesen alkalmatlan. Ez egy nehéz kérdés.
segítve az e-rollerrel, vagy akár a biciklivel közlekedőket, az egymás mellett élést, biciklisként mire figyeljünk, rolleresként mire figyeljünk, ha e-rollerrel közlekedünk, ha kerékpárúton megyünk, hogyan közlekedjünk mindannyian együtt, szabályosan, miket javasolnátok, hogyan érdemes jó közlekedni?
Jó kérdést tettél föl, mert mindjárt meg is válaszoltad, hogy mire figyeljünk, hát legelőször is egymásra. Ugye, tehát akármivel megyünk éppen, mindenképpen figyeljünk egymásra, és hát sajnos a sebességre világos, hogy mindenki sietni szeretne, de minél nagyobb lesz a sebesség, annál könnyebben csattanhatunk.
Igen, a sebességkülönbség az nagyon fontos, és kerékpáron ülve tényleg furcsa, amikor megy az ember mondjuk 20 km/h sebességgel, és akkor a semmiből zajtalanul viszonylag közel elmegy, első itt mellettünk 45-50-nel mondjuk egy roller. Ez Miskolcon is napi szinten van. Itt is tulajdonképpen ugyanazokra kell figyelni, mint mondjuk, ha egy autóval megyünk, hogy vagy a oldaltávolságotra figyeljünk, tehát nagyobb oldaltávolságból előzzük meg, kerüljük meg, hogyha adott a lehetőség, ha pedig nem, akkor meg igenis előtte lassítsuk le a rollert, hogy a különbség az csökkenjen.
Ugye majd készül valamikorra valamilyen új kereszt tervezet, de ugye az e-rolleresekre már most rögtön szeretnének új szabályokat bevezetni. Mit lenne érdemes? Tudom, hogy már egy előző kérdésben ezt boncolgattuk. Mi lenne az, amit ti láttok akár ilyen közlekedő egyesületként, hogy mit lehetne? Az infrastruktúrát beszéltük, hogy az se a legmegfelelőbb, de ugye ez adott. Mégis hogyan lehetne úgy szabályozni, hogy mindenkinek jó legyen?
Végül is azok az alapelvek, amikről már szerintem sokszor beszéltünk, hogy ugye van alapvetően két kategória, és a kettő között ott van az a bizonyos 25-ös határvonal. Ez megadja szerintem a roller szabályozásnak az alapkereteit. És akkor ami 25 alatti, arra kerékpározáshoz hasonló szabályok, azokon a felületeken közlekedjen, amelyiken egyébként a kerékpár is, az ennél nagyobb, az pedig mintha segédmotoros kerékpár lenne. Egyéni védőeszközök tekintetében is, meg vezetési jogosultság tekintetében, tehát mondjuk a 25 alatti hozzához nyilván ne kelljen vezetői engedély, ugye a 25 fölöttihez ahhoz ott a segédmotoros kerékpárnak megfelelő, tehát ugyanúgy, ezek szerintem ilyen teljesen egyszerű dolgok. Én személy szerint az ilyen teljesítmény korlátokban nem nagyon hiszek, nem nagyon van ennek értelme. Gondoljuk el, hogy például, ha én nekem van egy Ferrari, és én lakom egy lakópihenővezetben, azért mondom a lakópihenővezetet, mert ott ugye a jogszabály erejénél fogva 20 km/h közlekedhetek legfeljebb a Ferrarimmal. Ugye ez nem tipikus sebesség a Ferrarira, és lehet, hogy van is benne, marad benne némi teljesítménytartalék, ha én csak 20-szal megyek, ha tudok egyáltalán, de senki nem mondja azt, hogy azért nekem nem lehet egy Ferrarim, vagy nem mehetek be egy lakópihenővezetbe a Ferrarival, mert annak van egy teljesítménytartaléka. Pedig a Ferrari le sincs korlátozva, tehát én elvileg 200-zal is, vagy nem tudom mennyivel be tudok oda rongyolni, nyilván nem lenne normális, de be tudok. Ehhez képest ugye a rollernél le van korlátozva a 25 km/h, és akkor mégis megjelenik ez, hogy de miért annyi a teljesítménye, meg miért 1000 watt, meg miért nem 1000 watt, teljesen mindegy.
Meg igazából van egy műszaki probléma is ezzel, vagy műszaki lehetőség hiánya, hogy a rollereknél, gyakorlatilag, hogyha az elektromos motorokat visszamegyünk, nagyon nehezen mérhetők hagyományos módon, vagy nehezen összehasonlítható egy belső égésű technikára alapozott teljesítménymérés. Tehát míg az elektromos motornál nagyon könnyű rövid ideig túlterhelni, és ilyenkor a teljesítmény egy adott motorból a többszörösét ki lehet venni. Tehát mondjuk egy példát, régebben nagyon divatos volt a rollereknél is a 250 wattos teljesítmény, névleges teljesítmény, de egy olyan rollerből 1000 wattot is ki lehet venni, míg egy Trabantból, ami mondjuk 20 lóerő vagy 25 lóerő, ott nem lehetett rövid ideig kivenni 100 lóerőt. Tehát teljesen más dimenziók lettek ezekkel a új lehetőségekkel. A másik dolog meg ellenőrzésnél nagyon nehezen mérhető egy rollernek a teljesítmény, sőt, teljesen képtelenség. Tehát hiába megy ki egy műszaki állomás, nem fogja tudni megmérni, mert egy autónak is nagyon-nagyon komoly dolog megmérni a teljesítményét. Ezért meg ugye, amit Zoli is említett, hogy hát most az, hogy mekkora teljesítménye, igazából ez irreleváns a közlekedés szempontjából. Ennél sokkal fontosabb, amit mi számtalanszor elmondtuk, csak nem magyaráztuk, hogy a veszélypotenciál az a leginkább a tömegnek és a sebességnek a kettősségéből adódik. Ezért nagyon fontos az, hogy mekkora tömegű a jármű az utasával együtt, illetve hogy mekkora sebessége megy, mert ez a legfontosabb, így tudjuk a legjobban védeni a városlakókat, az embereket, hogyha tisztában vagyunk ezzel, hogy a sebességnek nagyon-nagyon fontos szerepe van.
Például az, hogy ugye említettük, vagy ti is említettétek, hogy a 14 éves kor lenne az ideális, hogy akár szülőket, gyermekeket, vagy felhasználókat hogyan lehetne segíteni, vagy nem tudom, hogy nyugaton vannak-e ilyen minták, hogy megfelelően jól használjunk egy ilyen kerékpárt, ugye veszélyeket ki tudjuk küszöbölni, és hogy tényleg mindenki együtt tudjon közlekedni, hogy ez hogyan lehetne segíteni, még jobban beépüljön, úgymond a szabályos felhasználása a társadalom tudatába.
Hát ugye maga a jogalkotó is segíthetné, hiszen hogyha lenne jogszabályban meghatározott életkor, akkor az mindenképpen adna valami fajta iránymutatást, még akkor is, hogyha valószínűleg lenne, aki azt nem követné, vagy nem tartaná be, de hát az is sokat segítene, hogyha egy picit csillapodna, én úgy érzem sokszor, hogy minthogyha itt a társadalomban, vagy annak egy részében lenne egyfajta hisztéria is a rollerek kapcsán, és ezt mondjuk akár néha bizonyos médiák is még egy picikét úgy tovább fújják, hogyha objektívebben beszélgetnénk róla, meg elmondanánk az előnyeit is, most egy picit erről is volt talán szó, előnyeit, hátrányait, akkor talán jobban beépülne a tudatba, mert nyilván ez nem egy világ megváltó eszköz, ez egy lehetőség a nagyon-nagyon sok közül. Biztos, hogy meg kell találnunk a helyét, nem az eltiprása a megfelelő megoldás, hanem az, hogy megkeressük a helyét, de az is biztos, hogy az látszik, hogy egyelőre ez a folyamat nehezen megy.
Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel, Sütő Dávid Pelé beszélgetett. Thank you.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Az Európa Rádió stúdiójában jártak a Miskolci Kulturális Központ média műhely napközés táborának résztvevői. Ez a foglalkozás újdonság a központ táborainak kínálatában. A látogatás alkalmával Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével és a napközi résztvevőivel, Nagy Vince Norberttel, Csontos Hannával, Ficsor Annával és Nemesi Ogusszal beszélgetünk.
Igazából engem mindig is érdekeltek ezek a rádiók, meg ilyenek, meg igazából ugye láttam, hogy megyünk különféle rádióba is, hogy hát én nagyon szeretek beszélni is, meg ilyenek. Meg néztem, hogy amúgy ez egy ilyen teljesen új tábor, és úgy ki akartam próbálni, hogy milyen egy teljesen új táborba lenni, nem abba, ami már több éve úgy működik, hanem úgy érdekelt az, hogy milyen az, mikor legelsőnek vagyok egy táborban, vagy nem legelsőnek, hanem ilyen nagyon, mikor kezdődik ez az egész tábor, és akkor vagyok.
Én azért jöttem ebbe a táborba, mert engem az is érdekelt mindig, mert hogy amikor van egy ilyen felvétel rádióknál, akkor ez hogy történik? Szóval, hogy én mindig egy ilyen szobát képzeltem el, mint ez is, de teljesen full sötétbe, és csak egy lámpa így világít, hogy adás. És amikor megmutatta nekem anya, hogy van egy ilyen tábor, én mondtam, hogy igen, persze, azonnal. És ekkor volt az, hogy mondtam, hogy rendben, akkor mondta anyu is, hogy akkor mehetek, és hogy akkor így bejövök, és akkor hát ez nem is olyan fekete, meg egy lámpás szoba, amit elképzeltem. És azért is jöttem a táborba, amit Vince mondott, hogy milyen, amikor először van az ember, hogy legelső között próbálja ki a tábort.
Én azért jöttem a táborba, mert ilyen média szakon mennék tovább, hát hogy grafika, animáció, és hát már érdekes volt a címe is, meg ahova mondták, ugye, hogy hova megyünk, és tudtam, hogy ilyen máshova, vagyis máskor oda nem mehetünk.
Neked?
Hát én régebben is fotóztam, meg videóztam, és akkor hát ezért is, meg igen, hogy rádiókba megyünk, meg tévébe, és ezért is jöttem ebbe a táborba. Meg hogy ilyen új tábor azért is.
És mi mindent tapasztaltatok az egy hét alatt? Mi tetszett a legjobban nektek? Igen, Vince?
Hát, nekem igazából leginkább azt tetszett, hogy ilyen, hogy mikor legelsőnek mentem, még én azt hittem, hogy hát lehet az, hogy nem is lesz annyira ez jó, mert hogy egyedül voltam, ez nem olyan tábor volt, hogy már ismertem is embereket. Aztán úgy kezdtem barátkozni, és egyre jobb lett a környezet, sokkal ilyen családiasabb lett az egész, és a végére meg már azt láttam, hogy én innen nem is akarok annyira elmenni, mert ez egy nagyon jó tábor.
Én azt szerettem a legjobban a táborban, amikor villamosoztunk, mert ott nagyon jó volt a hangulat, meg amikor játszottunk ilyen társasokat, meg a activity-t, és mindegyik hely nagyon tetszett. Amikor beléptem a táborba, akkor megjelent 3 ismerős arc is, akiket ismertem már az iskolából is, és elkezdtem én is barátkozni, és először csak 2 emberrel kezdtem el barátkozni, sőt, először csak 1 emberrel, akkor éppen egy vitát döntöttünk el, és úgy barátkoztunk össze. A másik hát az meg csak úgy jött velünk, és akkor összebarátkoztunk. Szóval én így nagyon, nagyon tetszett a tábor.
Nekem azt tetszett a legjobban, hogy kipróbálhattuk a híradóban is, hogy milyen lehet szerepelni, meg milyen lehetett olvasni, meg magunkat ugye hallani, hogy közben mikrofonba beszélünk, meg hogy voltunk mindenféle rádióban, meg még itt a Európa Rádióban is.
Hát nekem is ez tetszett benne, hogy voltunk mindenféle rádióban, tévében is, és hát meg amikor közösen játszottunk, és akkor ezek.
És szerintetek jó ez a szakma? Rádiózás, tévézés, titeket érdekel? Miért érdekel, ha érdekel titeket?
Hát igazából elkezdett engem érdekelni ez az egész, mert én elsőnek azt hittem, hogy ez igazából arról fog szólni, ugye a médiatábor, hogy ugye itt ilyen, hát nem is tudom, megismerkedünk mondjuk, ugye, hogy milyen a rádiózás, és így is lettem úgy, csak én még arra gondoltam mondjuk, hogy azzal is megismerkedünk, hogy milyen a videókészítés, vagy ilyenek, viszont igazából ez is szerintem sokkal jobb, hogy inkább a táborban egy dologra figyeltünk, és nem többre. És ez az egész rádiózás, ez engem úgy elkezdett érdekelni. Szóval igazából ki tudja, lehet, hogy rádiós leszek. Igazából ki tudja, mit az a még a jövő.
Úgy legyen. Többiek?
Én amikor kicsi voltam, és még nem döntöttem el, hogy mit szeretnék lenni, akkor én gondolkodtam azon is, mert papáik mindig hallgatták a rádiót, meg anyuék is mindig rádiót hallgattak, meg tévét néztek, és érdekelt mindig engem, hogy ez hogyan történhet belülről, hogy belülről hogyan néz ki. Nem az, amit már mi látunk, és amikor megjöttem a táborba, és elmentünk az első rádióhoz, ugye a Rádió M-hez, akkor kezdett el így érdekelni, hogy hú, ez ilyen tényleg? Szóval, hogy ezt most nem megjátszák? Ez komolyan ilyen? És akkor mondják, hogy igen, ez ilyen, és hogy akkor így elkezdett egy picit érdekelni, hogy lehet, hogy B-tervnek ezt is beteszem.
Jön, telik még nektek a nyári szünet, mi mindent fogtok még csinálni, vannak-e még tervek?
Hát, ez így jól telik nekem a nyári szünet is. Igazából most van ez a tábor, de amúgy most ilyen kicsit nyugodtan minden, meg ugye megy mindenki most ám a nyaralni is, ahogyan mi is megyünk majd. Úgyhogy nekem ez a nyár eddig tökéletes, nagyon jó.
Gyorsan telik a nyári szünet, hogy érzitek?
Igen. Most kezdődött, de már ez a harmadik tábor, amiben vagyok.
Ez egy vadonatúj tábor a Miskolci Kulturális Központnak. Minden évben rendezünk nyári napköziket, amit itt a Európa Rádió hullámhosszán is sokszor promotálunk, de ez most ebben az évben egy olyan új ötlet volt, aminek nagyon örültünk. A szakmai igazgatónkkal ültünk össze gyakorlatilag, és azon ötleteltünk, hogy mi lehet, ami nagyon kelendő, és mégis felkelti a gyerekek érdeklődését. A média táborra esett a választás, főleg úgy, hogy a Miskolci Kulturális Központ kollégái és szakmai vezetői tulajdonképpen mind letették emellett a voksukat, és hát azt szerettük volna, és ez volt az eredeti terv, hogy a közszolgálati médiumokba és a kereskedelmi médiumokba elvisszük a gyerekeket, ezt megmutatjuk nekik, nem is mi, hanem az ott dolgozó szakemberek, az ott dolgozó rádiósok és televíziósok, és egy kicsit betekintést nyerhetnek ebbe is, hiszen én ezt olyan sokszor el szoktam mondani, hogyha az én időmben, amikor én voltam ilyen idős, mint most a gyerekek, 10 és 14 év közötti korosztályt vártunk, akkor én nagyon örültem volna ennek, hogy Miskolc szinte minden médiumába betekintést nyerhetünk, tehát természetesen videós tartalmakkal, podcasttel is foglalkoztunk, az online felületekkel, de ami nagyon fontos, két olyan napunk is volt, ahol művészeti ágak is belekerültek, az egyik a fényfestés volt hétfőn, ahol Gregovszki Gábor grafikus kollégánk és nemzetközi szintű fényfestő tartott a gyerekeknek előadást, és csütörtökön pedig Malejko Benyámin az AI képgenerálásról. Ez is nagyon felkeltette az ő érdeklődésüket. Én úgy summáznám, hogy az egész tábor nem csak vadonatúj volt, hanem nagyon sikeres is. Úgyhogy gyakorlatilag 10 feletti létszámmal dolgoztunk. Ez pont elég volt, és azt gondolom, hogy a gyerekek is, bár ezt majd fogják a rádióhallgatók hallani, de hogy nagy megelégedéssel tekintenek vissza erre a hétre.
Milyen korosztály jelentkezhetett?
10 és 14 év közötti gyerekeket vártunk. Igazából arra appelláltunk, hogy már felsősök legyenek, és értsék azt, amit azért ezek a szerkesztők és szakemberek mondanak nekik, de szerintem ezzel nem volt probléma.
Mik a tapasztalatok, mi minden történt velük, és mit mondanak a diákok?
Hát, hogy mi minden történt, azért voltak játékos feladatok is, de mondom, az cél volt, hogy mindenhova ellátogassunk, ahol Miskolcon el lehetett látogatni. Egy-két helyet hagytunk ki, de csak azért, mert egyszerűen nem fért bele a programba. Ha nagyon szlengül szeretnék fogalmazni, akkor nem akartuk kisütni egy nyári napköziben a gyerekek agyát. Tehát nem ez volt a cél, hanem hogy igen, felszedjenek információkat, tehát ellátogattunk a Miskolc televízió stúdiójába, sőt, hát ott beszélhettünk újságíróval is, és körbe bevezettek minket, megmutatták a televíziózás Csínyát, Binyát, az biztos, hogy nagy élmény volt, de ugyanígy a rádiókban is, tehát a kereskedelmi médiumokat is láthattuk, itt pedig az Európa Rádió stúdiójában én azt gondolom, hogy nagyon kitettetek magatokért, hiszen ügyvezető úr Sike Gábor beszélt a rádióról, magáról a Európa Rádióról, és a szerkesztő pedig te, ugye Vanda, a szerkesztés Csinyát, Binyát mutattad meg, vagy a szerkesztésnek a menetét vághattak, vagy a vágási folyamatot, milyen, amikor visszahallják saját magukat, Attila pedig ugye a technikai részről beszél, de hát abból látszik, hogy nagyon felkeltettétek az érdeklődést, hogy már gyakorlatilag több mint egy órája itt vagyunk, és még mindig nagy szemekkel figyelünk, és még mindig tudtok újat és érdekeset mondani a srácoknak.
Az Európa Rádió stúdiójában jártak a Miskolci Kulturális Központ média műhely napközis táborának résztvevői.
A tábor résztvevőivel készült beszélgetésünket hallották.
Csontos Hanna,
Ficsor Anna,
Nemesi Ogúz
és Nagy Vince Norbert, valamint Tamás Krisztián kommunikációs menedzser.
És a riporter Lénárt Vanda nevében is búcsúzunk.
Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
seen the man where can you be?
Elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Your second chance. your voice, smart and wise.